Negyedik fejezet. Mielőtt a hazúról szökő hercegnőz indult volna Krizsanovicébe, gyorsan meg akarta még járni Párizst is, hogy élete nagy fordulatakor beszéljen anyjával és gyermekeivel. Éppen útiterve összeállításán spekulált, amikor az újságokban megjelent a párizsi forradalom híre. Rövidesen részleteket is kapott a forradalomról levélben. A levelet író barátja Jules Janin írta. Nagyon érdekes levél volt, valósággal 4 írott oldalnyi történelem. Janin megírta az utcai lövöldözéseket, a zűrzavart, a bizonytalanságot, Lajos Fülöp nehéz óráit. De mielőtt még elküldte volna a levelet, a polgárkirály lemondott, és a párizsi grófot kiáltották ki királynak. Janin gyorsan odavetett még egy utóiratot, de kénytelen volt egy második utóiratot is hozzáfűzni az előbbihez. A párizsi gróf királysága is megbukott, Franciaország köztársasággá lett. Ugyanabban a levélben 3 államforma, lövöldözés, barrikádok. Ugyanezzel a postával egy egészen más irányú levelet is kapott. Smetana nevű kezdő zeneszerző írta Prágából. Neki ajánlotta egy szerzeményét, amelyet francia igen tehetségesnek talált. A kísérő levélben a kezdő cseh ezt írta a beérkezett magyarnak. Kérem, szíveskedjék ezt a művemet kinyomatni. Az önneve biztosítani fogja a mű útját a közönséghez. És még egy kérést merészelek tenni. Jelenlegi helyzetem borzasztó. Isten őrizzen meg minden fiatal művészt ehhez hasonlótól. De igen, könnyen biztosíthatnám megélhetésemet, ami a föld legboldogabb emberévé tenne, mert így megvalósíthatnám egyetlen vágyamat. Elláthatnám szegény szüleimet életük végéig. Ehhez egy zeneiskolát kellene alapítanom. Ha annyi pénzem volna, hogy lakást bérelhetnék, és legalább 2 hangszert beszerezhetnék, akkor szüleimmel együtt el volnék látva. Alkotó és reprodukáló művész létemre egyáltalában nincsen hangszerem. Egy barátom szokta megengedni, hogy nála gyakoroljak. Egy szóval a fiatal cseh 400 forintot kért kölcsön. Franci válaszolt mind a 2 levélre. Smetanának elküldte a 400 forintot, Janinnek pedig írt, hogy lemond a párizsi útról. Párizs helyett elment Dresdába. Mindenáron beszélni akart azzal a bizonyos Wagnerrel. Írt neki, hogy ekkor és ekkor várja a Hotel de Saxban. Ugyanabban, ahol valaha Lola Montezzel lakott, ahol a Bülow nevű csodagyereket hallotta, ahol kidobta egyszer a féltékeny tenoristát. A jelzett időpontban Wagner Richard pontosan bekopogtatott a 17-es szobába. Hóna alatt nagy paksaméta. Félszeg volt és veszélyezett, de franci sugárzó arccal ment eléje és átölelte. Jöjjön, jöjjön, hadd örüljek magának, és olyan ritkán beszéletni igazi tehetségeket, hát üljön le. A kisember lassacskán neki bátorodott. Hosszan hálálkodott azért az elismerésért, amelyben hírneves jóakarója a Tannhäusert részesítette. Franci azonnal a zongorához ült, odavette a konyakos üveget is, és eljátszotta a nyitányt. Közben szokása szerint minduntalan a hallgatóra nézett. Wagner szeme megtelt könnyel. Ön előtt le kell borulni. Amit a zongorán tud, az iszonyú és csodálatos egyszerre. Mialatt játszotta, valami furcsa féltékenységet éreztem. Olyan volt, mintha a nyitányomat ön komponálta volna éppen most, de 100-szor jobban, mint én. Ne, szó sincs róla. Jól megvan azt csinálva, remek mű. 100-szor és 1000-szer ezt kell mondanom. Majd meglátja, mit fogok én ezzel csinálni Weimarban. Mert tudnia kell, hogy kezembe kaptam a Weimari Színházat, és ott óriási terveim vannak, és ezek között a tervek között ön a legelső. Wagner dadogni kezdett boldog zavarában, alig tudta elhinni, amit hallott. A nagy Liszt világra szóló tekintélye hirtelen úgy sugárzott vakmerő vágyaira, mint a kinyilatkoztatás. Igen hosszan ereszkedtek bele a weimári teendők megvitatásába, Franci tisztában volt a nehézségekkel. Jól tudta, hogy nagy zenei műveltséggel rendelkező szakértők is hevesen visszautasítják ezt a muzsikát, mennyivel nehezebb lesz elfogadtatni egy kisváros kezdetleges ízlésű és zeneileg nagyon elhanyagolt közönségével. De vállalta a nehézségeket, a dolognak mindenáron mennie kell. Én még most sem tudok felocsudni egészen újongott Wagner, hát ön csak ugyan híve az én muzsikámnak. Lelkesen hiszek benne, azonosítom magamat vele, minden taktusát aláírom. Magát én egyszerűen lángelmének tartom, kedves barátom. Maga lesz a kezemben a zászló. Mind dolgozik most? Wagner elővette a nagy paksamétát. Annak cím oldalára ez volt írva: Lohengrin. De furcsa szó, mi ez? Így hívtak egy grál lovagot. Hallott már a grál legendáról Herr Hofrát? Hallottam valamit, de ne címezgessen engem, tehát a grál legenda. Homályosan emlékszem, hogy olvastam erről. Artus király, meg valami kerekasztal, nem? Úgy van. Ennek a legenda körnek kiválasztottam egy epizódját. De fontosabb az eszmei tartalma annak, amit ebbe a darabba bele akartam írni. Már majdnem teljesen kész. A darabom alapgondolata az, hogy a férfi csak az a szerelem teheti boldoggá, amelyet a nő fenntartás nélkül ad neki, teljes és tökéletes és vak hittel. Vagyis, szólt közbe eltűnődő mosollyal Franci, a nő szerelme olyan legyen, mint a vallás. Pontosan. Az én darabomban a grán lovag leszáll a Monsalvat hegyéről és feleségül vesz egy hercegnőt, de azzal a feltétellel, hogy a hercegnő sohasem kérdi kilétét és származását. A nő azonban nő. A darab a lovag misztikus távozásával végződik. Muszáj, hogy így végződjék, kérdezte Franci, új konyakot töltve magának. Hát persze, van olyan nő, aki tökéletes hittel és odaadással tud szeretni. Én ismerek egyet, hogy van-e még másik is, azt nem tudom. Wagner rábámolt pártfogójára, nézte majd nagycsókára felsóhajtott. Ha tudnám, mennyire irigylem. Na, de hát, hogy visszatérje. Na, nem, majd inkább a zongoránál folytatom. Elkezdett játszani. Közben a hangszerelést magyarázta, aztán leénekelte az összes szerepeket. Annyira beleérte magát művébe, hogy színészi módon alakított. Elza mondatainál elomló volt és szende. Ortrúd szerepében végzetes és sötét arcot vágott. Közben zongorázott is, a hangszerelés részleteit is állandóan magyarázta, homlokán kiütött a verejték. Tulajdonképpen roppant komikusan hatott volna, de Franci nem tudott rajta mosolyogni. A tehetség áradata ellenállhatatlanul ragadta magával, s ő nem is védekezett a mű elemi hatása ellen. Egyetlen megjegyzést engedett meg magának. Ez a maga királya folyton a magyarok vad hordáit emlegeti mérhetetlen lenézéssel. Figyelmeztetem, hogy én is magyar vagyok. Olyan vad hordának látszom. Na, mondja meg őszintén. Wagner egyszerre elsápadt, mint aki tévedésből hivatal főnökét vágta nyakon. De Franci mindjárt megvigasztalta és nagyokat nevetett, majd megint komolyra fordult a beszélgetés. Wagner panaszolni kezdte sorsát. Elmondta a küzdelmes pályafutásának eddigi éveit. Apját sohasem ismerte, az szegény rendőrségi tisztviselő volt Lipcsében, és 6 hónappal az ő születése után meghalt. Egy Geyer nevű színész személyében kapott mostoha apát, az nevelte, míg az is el nem halt, akkor rokonoknál hányódott. Korán házasodott, felesége jóindulatú, hétköznapi asszony, aki folyton szegénységük miatt csopánkodik. Nem is alaptalanul, soha még gond nélkül nem ébredt fel reggel. és most szegénységéhez fájdalom is járul. Édesanyját a minap temette. Operából nehezebb megélni, mondta hangjában nem minden irigy él nélkül, mint hangverseny körutakból. Kivált, ha az ember olyan zenét ír, amelyet igazából egy-két ember ért az egész világon. Majd jóra fordul minden, ne féljen. Csak higgyen magában, az a fő. Erre a mondatra a kisember egyszerre megváltozott. Szeme villogni kezdett, szája sarkai megrándultak, alakja, mintha megnőtt volna. Én jobban hiszek magamban, mint Istenben. Ez Francinak nem tetszett, Isten neve körül nem értette a tréfát. De nem akart megjegyzést tenni, hogy a baráti hangulatot ne roncsa. Az órára pillantott, és rémülten ugrott fel. Hallatlan. De két órát kések, súvanék várnak. Fogalmam se volt, hogy már ennyi az idő. Jön maga is! Lóhalálában siettek a Schumann házaspár lakására. Francia roppantul restelte késését, azon kívül érezte, hogy megint túl sok konyakot ivott. Beszéde is akadozott, lába is. Tudta, hogy ebből megint baj lesz, de most már nem tudott segíteni. Klára feltűnő hűvösséggel fogadta őket. Schumann, mint mindig, most is néma maradt, de most a megbántott ember haragja szikrázott szótlansága mögött. A késés miatt való mentegetődzés, Klára szemrehányása, Franci kérlelő válasza, Klára epés és kemény viszon válasza jó negyed óráig tartott. A hangulat megmentését csak a muzsikától lehetett remélni. Hozzáfogtak a zenéléshez. Francia Schumann trióját akarta hallani. Megszólalt a muzsika, és ő sokat adott volna érte, ha most nyomtalanul eltűnhetik. De nem lehetett. Hozzá még a zene, amit hallott, egyáltalában nem tetszett neki. Nehézkes volt, hálósipkás, kispolgári. És bár minden oka megvolt, hogy mennél udvariasabb legyen a háziakhoz, képtelen volt hazudni. Nos, hogy tetszik? Kérdezte Klára. Az én ízlésemhez képest egy kicsit lipcsei. Klára visszarettent, szép szeme viharosan elborult. Schumann nem szólt semmit, de szája elfehéredett és keze reszketni kezdett. Franci odaült a zongorához, hogy mentse, ami menthető. Nem ő volt-e a világ Orfeusza, aki még a háborgó tengert is le tudja csillapítani varázshangjaival, csak hogy Orfeusznak most dadogtak az ujjai. Egymás után háromszor fogott hamisat, ami emlékezete óta nem történt vele. A hallgatók hangosan felsziszentek. Ő befejezte a számot és felkelt a zongorától. Érezte, hogy minden hiába. Csak egyetlen szikra kell, és felrobban a feszült hangulat. Ettől menekülni szeretett volna. Éppen búcsúzni készült, mikor Wagner beszélgetni kezdett Klárával. Mendelssohnt említette, aki tavaly halt meg. Dicsérték a megboldogultat. Nagy kár szegényért. Micsoda zenekari nyelve volt, mint senki másnak. Kivéve Meyerbert, szólt közbe Franci. Ez volt a szikra. Schumann ki nem állhatta Meyerbert, most kitört. Micsoda? Csak nem akarja Meyerbert Mendelssohnhoz hasonlítani? Persze, hogy nem akarom, vágta vissza Franci. Nem tudván többé parancsolni magának. Nem is lehet egy napon említeni őket. Meyerbert nábobb volt abban, amiben Mendelssohn szatócs. Nézze! Mondta Schumann remegő hangon. Ha csak ilyen marhaságokat tud mondani, inkább hallgasson. Ne garambaskodjék, öregem, hát annyit még értek a muzsikához, mint maga. Ezt könnyedén mondta, inkább derűsen, hogy elüsse a dolgot. Klára felé fordult, hogy búcsúzzék, de Schumann ott termett közvetlenül előtte, és megragadta mellén a kabátot, ortítot. Hallja! Kicsoda maga, hogy így merészel beszélni egy Mendelssohnról! Franci megrettenve nézett a dűtől eltorzult arcra, amelynek forró, lihegő lehelete arcát érte. El volt rá készülve, hogy le kell fognia a dühöngő embert, Wagner ilyetten ugrott hozzájuk, Klára felsikoltott. Ekkor Schumann nagyot nyelt, eleresztette Franci kabátját, sarkon fordult, kiment a szobából, és bevágta maga után az ajtót. Franci Klára arcába tekintett, és abban az arcban látta mindennek rejtett megoldását. Ez az asszony őt halálosan gyűlölte. Ez az asszony fűtötte ellene titkon a befolyásolható, ingerlékeny, rossz idegzetű férjet. Ez az asszony nem tudta megbocsátani a hódító és vonzó férfinak, hogy legtitkosabb gondolatait megkísértette. Jó darabig farkas szemet néztek. Mondja meg az urának, hogy ő az egyetlen ember a világon, akitől ezt lenyelem. Gyerünk, Wagner! Elmentek. Az utcán Wagner megpróbálkozott társalgást kezdeni, de ő nem válaszolt. Halálosan szégyelte magát önmaga előtt a konyak miatt. És amikor végre bezárkózott szobájába alázatos vágyjal, nagy sóvárgással gondolt arra az asszonyra, aki őt rendben fogja tartani. De mikor lesz az? És sikerül-e? Másnap már indult tovább. Vonatja nem volt, postakocsival kellett mennie, Wagner kísérte az induláshoz. Az előző esti botrányról alig beszéltek. Wagner tele volt politikával. Míg a kocsi indulására vártak, hosszasan magyarázta, hogy Lajos Fülöp bukása nem elszigetelt jelenség. Egész Európa forr. A dolog Szicíliában kezdődött, illetve ott robbant ki először. De Párizs után Berlin következik és Bécs. Rövidesen úgy lehet, hogy egész Európa lángolni fog. Franci kedvetlenül hallgatta. Mindez nem járta meg az eszét mostanában, semmi másra nem gondolt, mint weimari és szerelmi terveire, amelyek szorosan összefüggtek egymással. Politizáló társaságokban nem járt, újságokat nem olvasott, és mikor már robogott vele a postakocsi, egyszer eszébe ötlött, amit Széchenyi jóslatáról magyarázott neki gróf Teleki Sándor. Vér, tűz és pusztulás a Kossuth nyomán. Mi lesz a világgal? Mi lesz Magyarországgal? Amikor Lichnowsky herceg kastélyába érkezett, a jóbarát sajnálkozó arccal fogadta. Rossz híreket kellett közölnie vele. Egész Európában lobog a forradalom, Párizs, Berlin, Milánó, Bécs, Pest most megbolondultak. Azt hallani, hogy Oroszországot légmentesen el fogja zárni a cári kormány Európától. Külföldi utazásra senkinek sem adnak engedélyt. Akkor pedig a hercegnő otthon reked, és az egész terv, amilyen szépen felépítették, ugyanolyan szerencsétlenül össze is fog dőlni. A hercegnőtől nincs hír, hogy mikor utazik, ennél fogva nem lehet elébe menni. Franci megsemmisülten omlott a nagy szalon karosszékébe. Olyan fehér lett, mint a fal. Félix herceg vigasztalni, biztatni próbálta, de hiába. A vendég visszavonult szobájába és bezárkózott. Órákon át hol fel s le járkált, hol ledobta magát a pamlagra, hogy kínzó gondolatai megint csak talpra állítsák, és a második napon tér csak magához valamennyire. Híreket kapott Magyarországról, amelyek enyhe vigasztalást adtak háborgásainak. A világnyugtalanság otthon jól ütött ki. Pozsonyban ülésezett a diéta, és a vezetést ugyan Kossuth ragadta magához, de a mozgolódás vértelen lett. Pesten az egyetemi ifjúság és néhány író, köztük az a Petőfi, aki Teleki gróf már többször említett neki, a cenzúra engedelme nélkül kinyomatott politikai kiáltványokat és szabadságverseket, az elnyomó hivatalos uralom megszeppenve visszavonult, de a dinasztia pompás ötlettel úr maradt a hullámokon. A trón örökléssel átugrottak egy ágat, és a rendkívül népszerű 18 éves Ferenc József főherceg lépett a trónra. Alkotmányos magyar kormány alakult, a miniszterelnök gróf Batthyány Lajos lett az ő régi pozsonyi ismerőse, akinek házánál olyan kellemes és érdekes órákat töltött. A külügyminiszteri tárcát Eszterházy Pál hercegre bízták, Doborján jelenlegi urára. Különben egész Európában mindenütt az ő ismerősei pattantak az előtérbe. A francia kormány külügyminisztere Lamartine lett, akit majdnem nagybátyává tett a sors. A milánói forradalomnak Belgyógyózóné volt egyik főszereplője, és maga mostani házigazdája Lichnowsky herceg is tagja lett az alkotmányozó német nemzetgyűlésnek. Ehhez képest kettős türelmetlenséggel várta is a hercegnő híradását, hogy a baráti szolgálatot elvégezvén siethessen Frankfurtba politizálni. A magyar hírek nagy boldogsággal töltötték el Francit. Régi pesti barátja, a diplomata Schober báró, lelkes német költeményt küldött neki, amelyben a magyar hősiességet magasztalta. Nyilván nagy erővel csapott ki otthon a felszínre a nemzeti öntudat. Hogy távolról részt vegyen benne, és egyszer mint elfoglalja gondolatait, elhatározta, hogy ezt a verset megzenésíti. Úgy döntött, hogy kantátét csinál belőle, énekhangokra, kórusra, zenekarra. A napkapuja kelet felől sötét tömegnek árja dől, büszkén dacosan jő és kavarog a kezekben hatalmas buzogány. Remeg a föld a lábak nyomán, a hunok ők, a magyarok. Naív versezet volt ez, de ő szerette. Hatalmasan lüktetően képzelte el. A zenekarba belerobogtatta Rákóczi induló gondolatát, és mikor az első strófának ahhoz a záró szavához ért, hogy Dima Gyáren teljes erővel és diadallal feküdt rá a második vokálisra. Hungária kantátének nevezte el, és nagy szeretettel dolgozott rajta. Ehhez a munkához menekült. Amikor nem dolgozott, tele volt szívszorongató kétségekkel. A napok kétségbejtően múltak, a forradalmak hírei viharosan sokasodtak, az orosz határzár híre most már kétségtelennek látszott. És a hercegnőről semmi hír. Vacsora után minden este hosszasan beszélgetett a két jó barát, és ugyanazokat a kétségeket és reményeket ismételgették százszor is. Az éjjel az jutott eszembe, mondta egy este Franci, hogy Sándor gróf mit mesélt nekem. Az csak valami eredeti dolog lehetett. Amikor együtt harcoltunk Don Carlos mellett Spanyolországban, az ő történetei voltak a tábor legnagyobb mulatságai. Mit mesélt magának? Azt mesélte, hogy Petőfi, egy kitűnő fiatal magyar költő, nagy küszködés után megkapta rideg apától szíve választottját. Hozományt azonban nem kapott semmit, és neki még rendes lakása sem volt. A gróf erre felajánlotta a mézes hetekre a maga falusi kastélyát. A költő ezt elfogadta, de kikötötte, hogy a grófnak is el kell onnan költöznie arra az időre. Körülbelül ez történik most velünk is, hercegem. Ha a hercegnő megjön, maga rögtön elhagy minket. Én el, de viszont jön a kislány és az angol miss. Maguk nem lesznek egyedül. Tudja mit? Menjenek át ketten az én gréci kastélyomba. A gyerek meg a miss maradjanak itt. Grace nagyon kedves hely. Az isteni szerelmeseknek teremtette. Hó, de kedves, ezt igazán hálásan köszönöm. Feltéve, persze, ha Karolin hajlandó lesz velem kettesben maradni. Ó, ha maga tudná, herceg, mennyire vágyódom utána. Olyan szerelmes vagyok, hogy már kinevetem magamat. Nem csak maga, kedves Franci, én is. Nevetem a hóhért, hogy akasztani viszik, de csak már vinnék, ugye? Másnap sem jött hír, a harmadnap sem. És két heti emésztő várakozás után hír helyett betoppant maga a hercegnő, frissen, egészségesen, csak a kiállott izgalmaktól még soványabban. Vele jött a kis Mária hercegnő is, Miss Anderson is, ahogy tervezték. Nem győzték mesélni, hogy milyen izgalmakon mentek keresztül. A határhoz ugyanazon pillanatban érkeztek azzal a cári rendelettel, amely megtiltott minden kiutazást. Ők voltak az utolsók, akik még átjöttek. Szemök láttára utasították vissza a vámtisztek a következő utasokat. Amikor végre módját ejtették a szerelmesek, hogy kettesben maradjanak, Franci kitárta a karját. Még most sem, de most már igen. Megcsókolták egymást. Franci soha csókban ennyi boldogságot nem talált. a lélek kifürkészhetetlen ösztönei folytán egy pillanat század részéig az az érzés szaladt át rajta, hogy az a Karolin, akit karjai között tart, azonos Unger Karolinnal is, Szentkrik Karolinnal is. De ez az érzelmi déli báb azonnal el is foszlott. Sein Wittgenstein hercegnő volt az, akit megcsókolt, és senki más. És ha jó Isten segít, egy szép napon majd Liszt Ferencné. Jöjjön, mutatok valamit, szólt a hercegnő. Vendégszobája szekrényéhez ment, és abból kivett egy kis bőröndöt. Kinyitotta, vastag 1000 rubeles kötegek voltak benne. Mi ez? Kérdezte Franci. A Mária pénze a maga kívánsága szerint. 1 millió rubel készpénz. 1000 darab 1000-es. Ennyiért adtam el a birtok egy részét. Franci félretolta a kis bőröndöt, és megint karjába akarta venni az asszony, de az húzódozott. Ne, bejöhet Mária, vagy a Miss, vagy egy lakály. Jól van, nem erőszakoskodom. De van egy tervem. Félix herceg pár napra kölcsön adja nekünk a Gréci kastélyt. Jöjjön oda velem a leánya és a kisasszony nélkül. Megbeszéltem a herceggel, hogy nem lesz ott csak számomra egy inas, és a maga számára egy komorna, aki főzni is tud. Jön velem, vagy nem vágyik oda jönni. A hercegnő elkomolyodott. Nézzen a szemem közé, Franci. Én halálosan szerelmes vagyok magába, és azt hiszem, sokkal jobban vágyom oda menni, mint maga. De nincs semmi de. Megyek. Akár holnap is. De most menjen ki innen, mert át akarok öltözködni.